Kedves hallgatóm! Pál apostol egy másik embercsoportot mutat be ezek után. De maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Ők a kiválasztottak. Nem csak hallották a meghívást, hanem el is fogadták. Krisztus keresztjében megtalálták Isten bölcsességét és erejét, amely átalakította az életüket, és újjátette őket. Az Úr Jézus Krisztus kiformált 11 férfit, aztán elhívta a tarzuszi Sault, és kiküldte őket. Elvitték az evangéliumot a bűnös Korintusba, a vallásos Efézusba. 2000 éven át haladt tovább az egész világon, és ez az egyetlen segítség, és egyetlen remény az emberiségnek. De maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim! Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok, vagy előkelők. 1. Korintusi levél, 1. rész, 24., 25. és 26. vers. Egyesek szeretik emlegetni azokat a kiemelkedő személyiségeket, akik elfogadták Krisztust, a nagy szórakoztató vezetőket, az ipari vezetőket, a kormányok vezetőit. De Isten az átlagemberekhez szól. Az egyszerű embereket hívja Krisztus keresztjéhez, mint amilyenek mi vagyunk. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. 1. Korintusi levél, 1. rész, 27. vers. Ez nem azt jelenti, hogy ezek az emberek bolondok. Azt jelenti, hogy a világ szemében bolondoknak tűnnek. Nem gyengék, csak a világ értékelése szerint. Ez Isten módszere. Ő kiválasztja az alantasakat. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. 1. Korintusi levél, 1. rész, 28. és 29. vers. Semmink sincs, amivel dicsekedhetnénk. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá. 1. Korintusi levél, 1. rész, 30. vers. Barátom, ő benne minden megvan, amire szükségünk lehet. Azt kívánom, hogy bárcsak átadhatnám neked. Ő lett nekünk bölcsességé. Ő a mi igazságunk. Ő a mi megszentelődésünk és a mi váltságunk. Bármire lenne szükséged, megtalálhatod benne. Hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. 1. Korintusi levél, 1. rész, 31. vers. Legyen dicsőségünk az Úrban. Ma az Úr Jézus Krisztusban kell dicsekednünk. Hadd kérdezzem meg tőled, hogy miben van dicsekedésed? Mire vagy büszke ebben az időben? Vajon a diplomáidban dicsekszel? A bölcsességedet fitoktatod? Vagy a gazdagságodat? Vagy az erődet? Vajon a tisztségeddel vagy a jellemeddel dicsekszel? Barátom, semmit sincs, ami miatt elbízhatnád magad, és tudom, hogy nekem sincs semmim. De dicsekedhetünk Krisztusban. Ő mindenünk, amire szükségünk lehet. A Szentlélek világosságában helyes útra terelődik az emberi bölcsesség. Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás, vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. Első Korintusi levél, második rész, első vers. Először szeretném felhívni figyelmed arra a tényre, hogy Pál nem a filozófiai módszert alkalmazta a prédikálásban. Nem szövegmagyarázó és nem téma alapján prédikáló igehirdető volt. Ő Isten igéjét értelmezte. Személyesen úgy vélem, hogy ez Isten módszere. Ezt a módszert alkalmazta a mi úrunk is. Nem használt virágos vagy szónoki nyelvezetet. Másodszor Pál nem a világ bölcsességét használva nyilatkoztatta ki Isten titkát. Mit értett ezen a titkon? Ezzel a szóval később is találkozunk ebben a levélben. A titok azt jelenti, ami addig még nem vált nyilvánossá. Isten titka, amit Pál prédikált, a megfeszített Krisztus volt. Őt azelőtt nem hirdették. Az Ószövetségben Krisztus keresztre feszítését előképben és proféciában jelenítették meg. A tényleges esemény valami új, valami addig nem ismert volt. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről. Első Korintusi levél, második rész, második vers. Pál nem bocsátkozott filozófiai tárgyalásokba e témával kapcsolatban. Egyszerűen megmaradt Krisztus keresztjének hirdetésénél. A megfeszített megváltót prédikálta, aki meghalt a világ bűneiért. Erre a fajta szolgálatra van ma nagy szükségünk. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Első Korintusi levél, második rész, harmadik vers. Pál megnyitja szívét és betekintést enged legmélyebb gondolataiba. Nagyon világossá teszi, hogy míg köztük volt, nagyon zavarba jutott. Erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelent meg köztük. Nem csoda, hogy elmondhatta, hogy Istene világ erőtlenjeit választotta ki magának. Pál nem tartotta magát nagynak. Mégis nagy ember volt sok tekintetben. Nyilvánvalóan sohasem gondolta magát rendkívülinek és kiemelkedőnek. Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével. Első Korintusi levél, második rész, negyedik vers. Korunkban nagyon sok bölcs ember van e világon. Nagyon sok prédikálás folyik, de keveset tesznek. Léleknek és erőnek bemutatásában kell prédikálnunk. Az az érzésük az embereknek, hogy csak helyes módszerekre, vagy helyes témákra, vagy helyes stílusra van szükségünk. Milyen nagy szükségünk van arra, hogy a Szentlélek ereje tükröződjék a prédikálásban. Hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Első Korintusi levél, második rész, ötödik vers. Más szóval, ha az emberi bölcsességet alkalmazzuk az ember megnyerésére, akkor hite emberi bölcsességen alapul. Ha valaki Isten hatalma által jut hithez, akkor hite szilárdan áll. Ez az oka annak, amiért őszintén megkérdőjelezem a mai apologetikus prédikálást, amivel próbálják bizonyítani, hogy a Biblia Isten igéje, vagy hogy a Mózes első könyvének első fejezete tudományos, vagy hogy az özönvíz tényleg megtörtént. Ne érts félre, helye van ennek is, és hálát adok Istennek azokért, akik ezeken a területeken szakemberek. De szükséges megértenünk, hogy az üdvösség nem azon nyugszik, hogy vajon lehet-e bizonyítani a Szentírás ihletettségét, jól lehet bizonyára hiszek abban, hogy ez bizonyítható. A kérdés ez. Min nyugszik a hited? Az apologetikus prédikálás ráirányítja figyelmünket Isten igéjére, de hitünknek Isten hatalmán kell nyugodnia. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét. Első Korintusi levél, második rész, hatodik vers. Pál ezt mondja: én egyáltalán nem alkalmazom e világi módszereket, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Első Korintusi levél, második rész, hetedik vers. Itt megint találkozunk a misztérium szóval. Legyen előttünk világos ennek jelentése. Ez nem arra utal, amit általánosságban talányosnak vagy kérdésesnek tekintenek, vagyis valamilyen titokzatos bűncselekmény megoldásával magyaráznak. Ez nem titokzatos minőségű vagy jellegű. A misztérium szót használják a Szentírásban, és az valami olyanra utal, ami nem volt ismeretes a múltban, de most már kinyilatkoztatta Isten. Ez a szó mintegy 27-szer fordul elő az Új Szövetségben. Urunk használta ezt, amikor kijelentette: nektek adatott az Isten országának a titka. A Máté evangéliuma 13. fejezetében levő példázatok misztérium példázatok. Miért nevezik ezeket misztérium példázatoknak? Azért, mert Jézus ezek által magyarázta meg azt az irányt, amely felé Isten országa halad attól kezdve, hogy elutasították a királyt, és addig az ideig, amikor felállítja országát e földön. A történelemnek ez a szakasza valójában még nem lepleződött le egyáltalán az Ószövetségben. Isten még nem jelentette ki az embereknek. Amikor Jézus beszél a misztérium példázatokról, ahogy Máté evangéliuma 13. fejezetében olvassuk, akkor ezt először nyilatkoztatja ki. Ami korábban rejtett volt, Jézus leleplezte. Itt Pál a korintusiakhoz írt levelében ezt mondja: Isten bölcsessége misztérium. Ez nagyon érdekes, mert ez a szó a görög filozófiai iskolákból, az okkultizmusból vagy tudományból származik. Pál ehhez a görög szóhoz ragaszkodik, és ezt mondja: Isten bölcsességéről beszélünk, mint misztériumról. De aztán egy egész új értelmezést ad neki. A misztérium szó eredete a szájhoz vezethető vissza, ami néma volt, de most már megszólalt. Amit nem ismertek, amit nem ismerhettek meg emberi vizsgálat alapján, az most ismerté vált. A misztérium az Új Szövetségben mindig valami olyat jelent, amit nem lehet felfedezni az emberi intellektus tevékenysége által, de kinyilatkoztatta Isten úgy, hogy az emberi értelem fölfoghatja. Isten bölcsességéről beszélünk, mondja Pál. Van filozófia, de ez nem ebből a korból, nem ebből a világból, hanem Isten bölcsességéből származik, és Krisztus keresztjéből ered. Isten bölcsességéről beszélünk titokzatosságban, elrejtett bölcsességben, amit Isten elrendelt már a világ teremtése előtt a mi dicsőségünkre. Ezt a világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg. 1. Korintusi levél, 2. rész, 8. vers. Eddig nem ismerték, hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. 1. Korintusi levél, 2. rész, 9. vers. Ezt a verset sokan nagyon is félreértették. Túl sokszor használták már temetési istentiszteleteken. Ezt a verset sohasem kellene temetéskor prédikálni. Ezt helytelenül használták olyan sokszor, hogy ezt érzékeltessék. Itt nyugszik XY. Teteme itt van előttünk. Ebben az életben nem sok mindent értett, de most már a dicsőségben van és mindent ért. Pál nem ezt akarta e vers által átadni. Pál azt mondja itt, hogy vannak bizonyos kérdések, amelyeket nem értünk. Sok információ érkezik hozzánk a szemkapuján át. Sokkal többet tudunk meg a szemkapu segítségével, mint bármilyen más módon. Egy másik módja az emberi bölcsesség megszerzésének a fülkapun átnyert információ. Bizonyára sokat tanulunk hallás által. Pál azt mondja, hogy vannak bizonyos ismeretek, amelyeket egyszerűen nem kaphatunk meg hallás által. Aztán így szól, az ember szíve meg sem sejtett. Vagyis a gondolkodás, az érvelés vagy elmélkedés alapján nem érhető el. Vannak bizonyos ismeretek, amiket nem lehet elsajátítani emberi eszközökkel. Isten nem fedezhető fel azzal, hogy kutatunk utána. Amiket Isten készített azoknak, akik őt szeretik, nem szerezhető meg a szemkapun, a fülkapun, vagy az érvelés által. Aztán hogyan érhető el? Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. 1. Korintusi levél, 2. rész, 10. vers. Amit nem nyerhetünk meg a szemkapun, vagy a fülkapun át, Isten lelke megtaníthatja nekünk. Sok minden van, amit megtanulhatunk a Szentírás tanulmányozásával, mint például annak története, költészete, de nem nyerhetjük meg a lelki igazságokat ilyen úton. Miért? Mert Isten kinyilatkoztatta nekünk az ő lelke által. Vannak bizonyos igazságok, amiket csak Isten lelke jelenthet ki nekünk. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. 1. Korintusi levél, 2. rész, 11. vers. Mi megérthetjük egymást, mert emberi szellemünk van. Például tudom, mit érzel, ha elesel. Az fájdalmas, ugye? Egy havas reggelen figyeltem gyülekezetünk egyik vénnyét, amint kiment a házából két hamus edénnyel, hogy annak tartalmát a szemétgyűjtőbe öntse. Elcsúszott és elesett, de tartotta továbbra is a hamus edényeket. Egy szem hamusem hult a földre, de ő nagyon keményen megütötte magát. Fölkelt és körülnézett a tájon, hogy vajon észrevette-e valaki. Miért tette ezt? Mert nagyon zavarba jött. Tudtam pontosan, hogyan érzett, mert furcsa helyzetbe kerülhetett, és csak nevetni tudtam rajta. Emberi szellemem van, ezért meg tudom érteni az emberi szellemet. És tudtam pontosan, mit érzett. Mégsem tudom, hogy Isten miként érez. Ha meg kell valamit értenem Isten felől, akkor neki ki kell nyilatkoztatnia magát. Mi pedig nem e világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. 1. Korintusi levél, 2. rész, 12. vers. Vannak bizonyos kérdések, amelyeket csak akkor érthetek meg, ha Isten lelke kinyilatkoztatja nekem, és ezt ő megteszi. Ő a mi tanítónk akar lenni. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. 1. Korintusi levél, 2. rész, 13. vers. Pál nagyon mély nyilatkozatot tesz, és ez a Szentírás egyik alaptétele. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. 1. Korintusi levél, 2. rész, 14. vers. A testies ember nem tudja felfogni Isten dolgait. Miért nem? Mert ezek bolondságok neki. Ha nem vagy keresztjén, akkor amit mondok, ostobaságnak tűnik előtted. Ha nem így történik, akkor valami baj van velem, vagy valami baj van veled. Isten azt mondja, hogy a testies ember Krisztus keresztjének prédikálását ostobaságnak tekinti. Ez egyszerűen nem tűnik értelmesnek előtte. Imádkozzunk! Köszönöm neked, Istenem, hogy megnyitottad szemem és fülem, és megértettem szívem mélyében, hogy te ki vagy, és milyen üdvösséget készítesz nekem az Úr Jézus Krisztus által. Hálát adok neked, szent lelked naponta megnyilvánuló vezetéséért. Szeretnék mindig a te utadon járni. Segíts ebben engem, az Úr Jézus Krisztus által. Amen.